Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Isten, minden kegyelemnek atya, mi a te méltatlan szolgáid, alázatosan és őszinte szívvel hálát adunk neked. Hálát adunk minden hozzánk és az egész embervilághoz való jóságodért, kegyelmedért. Áldunk téged a teremtésért és a teremtésünkért, a gondviselésért és azért, hogy gondot visel szólunk személy szerint, az élet minden ajándékáért. Áldunk téged a világ megváltásáért Jézus által. Köszönjük azt, hogy ezáltal lehet a mi lelkünknek élete. Add nekünk, atyánk, hogy lássuk és értsük kegyelmed nagyságát, és szívünk mindig hálás legyen, hogy dicsőíthessünk téged. Nem csak ajkunkkal, hanem egész életünkkel. Engedd, hogy hálából naponként odaszánhassuk magunkat a te szolgálatodra, és szentségben, igazságban járjunk előtted. Szent és szerető atyánk, segíts most minket abban, hogy ígédre, üzenetedre figyeljünk, a te világosságodban élhessünk, és a te utadon járhassunk. A mi Urunk Jézus Krisztus segítségével, jövel teremtő Szentlélek, szent ajándékoddal újíts meg szívünket. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, a mai délutáni istentisztelet alapigéjét, amelyet olvasok egyrészről Mózes első könyvének 11. fejezetéből, az első verstől a 9. versig, valamint Ezékiel próféta könyvének 28. fejezetéből, az első verstől egészen a 10. versig. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt, amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne szélegyünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr, most még egy népezés minnyájuknak egy a nyelve, de ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Ezékiel könyvének 28. fejezetéből, az első versről a 10. versig így szól az ige. Így szólt hozzám az Úr igéje, ember fia, szólj Tírus fejedelméhez, ezt mondja az én Uram az Úr, felfuvalkodtál és ezt mondtad, Isten vagyok én, Isten lakóhelyén lakom a tenger közepén, pedig csak ember vagy, nem Isten. Csak te tartod magad olyan okosnak, mint amilyen Isten. Biztosan bölcsebb vagy Dánielnél, nem maradt homályban előtted semmi. Bölcsességeddel és értelmeddel szereztél gazdagságot, aranyat és ezüstöt, szereztél kincstáraidba. Nagy kereskedői bölcsességeddel gyarapítottad gazdagságodat és felfúvalkodtál, mert meggazdagodtál. Azért ezt mondja az én Uram az Úr, mivel olyan okosnak tartod magad, mint amilyen Isten, ezért én idegeneket küldök ellened, a legkegyetlenebb népeket kardot rántanak ellened, bármilyen szép és bölcs is vagy, és véget vetnek fényűzésednek. Sírba taszítanak, meghalsz halálra sebzetten a tenger közepén, mondhatod-e, majd gyilkosaidnak, Isten vagyok én, csak ember vagy, nem Isten. Kiszolgáltatva megölőidnek. A körülmetéletlenek módján halsz meg, idegeneknek kiszolgáltatva. Én megmondtam, Így szól az én Uram, az Úr. Kedves testvéreim, amikor a mai világ hihetetlen fejlődésére gondolunk, és azt látjuk és tapasztaljuk, hogy az élet számtalan területén már a csúcstechnika vesz körbe bennünket, akkor hívő emberekként el kell gondolkozzunk, nem csak elámulva a technikai vívmányok nagyszerűségén, hatékonyságán, kényelmet fokozó erején, hanem el kell gondolkozzunk, és fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon mi motiválja, mi mozgatja az embert abban, hogy különböző technikai vívmányokat alkosson meg, hogy csúcstechnikával vegye körbe az életét. És hogyha nagyon sokat gondolkozunk, akkor talán elérünk addig a mondatig, amely lehet, hogy egy kicsit meghökkentő, de mégis úgy érzem, hogy mindkét igénk erre utal, és ezt üzeni a mi számunkra. Elérkezünk addig a mondatig, amelyet nagyon régen, a teremtés után nem sokkal egy állat, egy kígyó mondott az asszonynak, és azt mondta, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Olyanok lesztek, mint az Isten. Mekkora kísértése ez az embernek, ősi kísértés. Már a Biblia első lapjain találkozhatunk vele. És nem múlnak el az évek úgy, hogy az emberbe ez föl nem merülne. Mózes első könyvéből olvasott történet, az első történet, amely arról szól, hogy Bábel tornyát megépítik. A második történet Tírus gazdagságáról és bukásáról szól, és úgy gondolom, hogy van egy harmadik történet is, amelyet nem olvastam föl, ez a mai világ története és a mi történetünk, amely azt gondolom, hogy szoros párhuzamban van a Bábel tornyának építésével, annak következményeivel, szoros párhuzamban van Tírus tündöklésével és bukásával. Az első történet közvetlenül a Noé féle özönvíz után néhány nemzedékkel ment végbe. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Egyféle beszéddel kommunikáltak, nem kellett, nem voltak elválasztó falak, nem voltak nyelvi akadályok. És hogyha a mai világot vizsgáljuk, a mi történetünket, az embervilág jelenlegi állapotát, akkor láthatunk egy ilyen tendenciát. Akkor láthatjuk azt, hogy a mai világban is talán egyre többen beszélik a közös nyelvet. És azt mondhatnánk, hogy ez teljesen rendben van, és jól van így. Viszont látjuk, hogy ennek a nagy közösségnek, idegen szóval globalizációnak a célja, az nem az önzetlenség, nem a szeretet terjesztése, nem az általános jólét kiterjesztése, hanem valami más. Valami olyan dolog, ami megint párhuzamba állítható Bábel tornyának építésével. Párhuzamba állítható az ősi kísértéssel. Olyanok lesztek, mint az Isten. Egy nyelve és egy akarata volt az egész földnek, és ők sem arra használták, hogy a szeretet és a megértés terjedjen, hanem elhatározták, hogy várost építenek, sőt, elhatározták, hogy olyan tornyat építenek, amely az égig ér. Olyanok lesztek, mint az Isten. Felmenni az égig. Az ember gyakran azt gondolja magáról, hogy igen, én képes vagyok erre. A kor csúcstechnikájával vitelezték ezt ki, nevezetesen az agyagot téglává formálták, kiégették, és ebből építettek olyan épületeket, amelyeknek még a mai napig is a csodájára járunk, Babilonban, Mezopotámiában, a folyóközben. Az ember használja az eszét, használja a képességeit, és arra használja, hogy az eget ostromló tornyot építsen. Nézzük meg, hogy mi Istennek a válasza, mi a reakciója erre. Egy kicsit humorosan szól a Biblia, amikor az 5. versben azt mondja, hogy az Úr pedig leszállt. Az emberek azt gondolták, hogy ők már elérték az eget, és erre leírja a Biblia, hogy az Úr leszáll azért, hogy lássa őket. Olyan távol voltak még a mennytől. Az ember azt gondolja, hogy ott van, de valóságban nagyon-nagyon távol van még tőle. Az Úr leszáll, hogy lássa a tornyot és az embereket. És akkor Isten úgy döntött, hogy megállt parancsol. Megállt parancsol annak, hogy az ember azt gondolja, hogy elérhet hozzá. Megállt parancsol az emberi becsvágynak, felfúvalkodottságnak, önhítségnek, amely azt mondja, hogy van tudásom, van gazdagságom, én majd megteremtem magamnak azt, hogy olyan leszek, mint az Isten. És összezavarta egy mozdulattal a nyelvüket. És mivel már nem tudtak egymással kommunikálni, nem tudták egymásnak nyilván a munkát megszervezni úgy, hogy az hatékonyan működjön, ezért félbeszakadt az egész Bábel tornyának az építése. Ez volt tehát a történetnek a lényege is, hogyha átugrunk a második történetünkre, Tírus gazdagságára, akkor hasonló dolgokat látunk. Ezt szeretném mondani, hogy Tírus egy ókori városállam volt, főniciai városállam, és arról volt nevezetes, hogy a városállamnak a fővárosa, hát maga Tírus, a tengerre épült egy óriási szikla szigetre. És ha valaki ezt a várost, a nagy falait szemlélte a tengerpartról, a szárazföldről, akkor úgy tűnt számára, mintha lebegne a víz felett. Egy csodálatos ókori város volt. Nyilvánvaló, hogy ennek a városnak, Tírusnak a gazdagságát az emberi lelemény, az emberi bölcsesség hozta elő, hiszen tudjuk jól, hogy a főniciaiak kereskedő, hajós népek voltak, és nem csak a kereskedésben használták az eszüket, hanem elég nagy kultúrát, magas kultúrát hoztak létre. Bizonyára tudjuk, hogy a római betűs írásunk az a főniciai írásból ered. Tehát a mi írásunk, amelyet mi európaiak használunk, a főniciai írással rokonítható. Magas kultúra, nagy bölcsesség, nagy gazdagság. Egy kicsit olyan, mintha az ember akár most elmenne nyugatra, vagy ha keletről eljönnének hozzánk, mert a keletről ideérkezők ugyanezt látják, rendezettség, ésszerűen megszervezett társadalom, gazdagság, jólét, kényelem. Ez volt Tírus az ókorban. És erre néztek áhítattal a többi népek, erre néztek áhítattal a zsidók. Azonban Tírus is beleesett abba a bűnbe, amelybe a Bábel tornyát építők is beleestek. Nevezetesen felfúvalkodott, gőgös lett, és azt gondolta, ahogy le is írja Ezékiel konkrétan többször a 28. fejezetben, azt gondolta magáról, hogy Isten vagyok. Az ember, amikor a kényelem egy fokát eléri, amikor tényleg gondtalanságban folyik az élete, gondtalanságban és gazdagságban, akkor eljut arra a pontra, hogy azt képzeli magáról a nagy gondtalanságában és gazdagságában, kényelmében, hogy Isten. Érthetetlen ez a viselkedése az embernek egyébként, de számtalanszor láthatjuk ezt. Láthatjuk ezt például a bolond gazdag példázatában, amelyet az Úr Jézus mondott, egy nagy betakarítás után, egy bőséges esztendő után ugyanígy felfúvalkodott a bolond gazdag. A történet ott is ugyanúgy folytatódik, ahogy Bábel torny esetében és Tírus esetében, bolond gazdagnál is még aznap éjjel meg kellett halnia. Tírus is egy ítéletes profécia fenyegeti, és ez a profécia be is teljesedett, mert hiába a gazdagság, hiába a bölcsesség, hiába a magas kultúra, hiába a csúcstechnika, a lehető legjobb hajókat gyártották a főniciaiak. Hihetetlen távolságokat tudtak bejárni hajóikkal. A kor technikai színvonalának a csúcsán álltak, és mégis el kell pusztulniuk. Erről a második történetről talán ennyit, és ugorjunk át, ami talán a legfontosabb és a legmélyebben érinti mindannyiunk életét, a mi történetünk, a mai világ, az embervilág története. Azt láthatjuk, hogy egész társadalmunk, főleg az utóbbi 22 évben arra rendezkedett be, hogy az áhított, a korábbi időkben sóvárgott és nagyon vágyott nyugati jólétet egyre inkább és egyre magasabb szinten megvalósítsuk. És ha bármelyikünk a szívére teszi a kezét, akkor ott van a cselekedeteink mozgató rugójaként az, hogy amikor korábban talán még elnyomottabb, szegényebb sorsban éltünk, akkor mennyire vágytuk azt, hogy de jó lenne úgy élni, ahogy a gazdagabb országokban. És most ezt szeretnénk megvalósítani, és ezen munkálkodunk, és lehet, hogy már sokkal jobban élünk, de az emberben mégis ott van a vágy, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy én is olyan gazdag, és olyan kényelmes, és olyan szép, és olyan jó életet éljek. És így telik el az élet, és így gondolja az ember, hogy ezáltal, a jólét által elérhet valamit, és lehet, hogy ezt ki sem mondjuk magunknak, de elérheti azt, amit a föníciaiak Tírusz kimondott, hogy Isten vagyok. Ezáltal akarjuk a boldogságot bebiztosítani a magunk számára. Hatalmas nagy kísértése ez az embernek. Hatalmas nagy kísértése a mai embernek is, hogy csak a külsőségeket nézzük, kedves testvéreim. Minden egyes feltörekvő gazdaságban mi az, amit elkezdenek építeni? Tornyokat, felhőkarcolókat. Ugyanazt, amit Bábel idejében, ugyanazt, amit Tírusz, a gazdag föníciai kereskedőváros épített. Az ember mindig a tornyokkal próbálja kifejezni azt, hogy én már eltudtam az értelmem, az eszem, a leleményességem és a gazdagságom révén rugaszkodni ettől a földtől, és közelebb tudok kerülni Istenhez. Középkori olasz városok is tele vannak tornyokkal. Tele vannak tornyokkal, és ezek a tornyok mind egy-egy gazdag családnak a tornyai voltak. Értelmetlen építmények egyébként. Az ember ilyen tornyokat próbál építeni, azért, hogy elérje az Istent. Azonban, ahogyan a Bábel tornya esetében, és ahogy Tírusz esetében Isten leállította ezt az építkezést, higgyük el, hogy a mostani globalizációt és a mostani gazdagság és fényűzést és a gazdaság szentségét is le fogja állítani Isten. Nem lesz ez mindig így. A kérdés csupán az, kedves testvéreim, hogy mi személy szerint hogyan illeszkedünk ebbe a képbe, mi a saját életünkben mit tartunk fontosnak, mennyire trónol ott esetleg a mi életünkben is az, hogy ezt a vágyálmot, a teljes jólétet és gazdagságot hajszoljuk. Vajon mi is építünk ilyen tornyokat, vajon bennünk is ott van az az ősi kísértés, hogy olyanok lesztek, mint az Isten? Vajon mi is azt szeretnénk, hogy a kényelem, a biztonság és az anyagiak miatt legyünk megelégedettek? Hatalmas nagy kérdések ezek, kedves testvérek. Egy-egy hajszolt élet után fel lehet tenni, hogy megérte. És egy-egy hajszolt élet után jön a napvilágra, hogy így nem lehet elérni az Istent. Így nem lehet azt a békességet és megelégedettséget elérni, amely mindannyiunk vágya. Ugyanis az égbe való feljutáshoz nem az a módszer, hogy mi kezdjük egymásra rakni a téglákat. Nem az a módszer, hogy földi paradicsomokat akarunk megvalósítani. Nem az a módszer, hogy minél nagyobb gazdagságra akarunk szert tenni, hanem a módszer az, hogy megtaláljuk azt a valakit, aki az ő életével és halálával összeköti a földet az éggel. És hogyha ezt a valakit megtaláltuk, akkor sokkal nagyobb lépést teszünk az ég felé, mint bármilyen felhőkarcolóval vagy űrhajóval. Tudjuk jól, hogy az űrutazásokkor is ez volt az asztronautáknak a kijelentése a földre visszaérkezve, hogy jártam az égben, de nem láttam az Istent. A gőgös ember így beszél. Megtalálni a megváltást, megtalálni a felemeltetést Jézusban, és akkor semmivé válnak ezek a vágyak. Mert Jézus az, aki bennünket egyre inkább a saját képére formál, és egyre inkább valóban olyanok leszünk, mint a testélet Isten. Ez a Krisztus követésnek a legnagyobb kihívása. Olyanná válni egyre inkább életvitelünkben, gondolkozásunkban, vágyainkban, mint Jézus Krisztus, a testélet Isten. Ez a legitim módja és a helyes útja annak, hogy az ember az ég felé törekedjen. Krisztus által, a kegyelem energiái, felhajtó erői által csodálatos módon. Ez az út tehát, kedves testvérek, és ezzel természetesen nem azt akarom mondani, hogy nincs szükség pénzre, nincs szükség haszonra, és nincs szükség gazdaságra, mert szükség van. Ezekre is szükség van, hiszen nem csak lelki és szellemi emberek vagyunk, hanem van testünk is. Szeretjük a megelégedettséget, nyáron a hűvöset, télen a meleget. Szeretjük azt, hogyha biztonságba tudhatjuk a mi testi életünket, és nem attól kell rettegni, hogy vajon holnap mit eszünk, vagy hogy fizetjük be a számlákat. Igenis fontos a testi gazdagság, de nem ez kell legyen a szent célja a mi életünknek. Ez csak úgy ráadásként fogja megadni mindannyiunknak az Isten, hiszen Jézus is azt mondta, keressétek először az Isten országát. És ráadásul minden megadatik nektek. És egy olyan hatást is elérhet bennünk, és el is ér az Úr Jézus, hogy megelégedettségi fokunk is teljesen más lesz. Mert lehet, hogy valami kevésnek tűnt korábban, de mivel a mi lelkünk elégedett és békességben van, nem vágyik többre. Csak annyira, amennyi szükségeltetik. Isten adja mindannyiunk számára ilyen megnyugvást, és adja, hogy találjuk meg az igazi kenyeret és az igazi vizet, tehát az élet kenyerét és az örök élet vizét Jézusban, és hogyha ezt megtaláljuk, akkor felesleges építkezéseink, felesleges és hajszoló vágyaink is csitulnak és elmúlnak. És ezzel valóban közelebb kerülünk az éghez, anélkül, hogy tornyokat építenénk, anélkül, hogy hamis önhítségbe, felfúvalkodottságba menekülnénk bele, és azt gondolnánk, hogy ezektől van az embernek a boldogsága. Szentlélek Isten adjon ilyen látást mindannyiunknak, nem csak nekünk természetesen, hanem közösségeinknek, társadalmunknak, és az egész embervilágnak, mert hát az ítélet azért elhangzott, hogy az embervilág nem hagy fel az önistenítéssel, nem hagy fel a fölösleges toronyépítéssel, akkor bizony a pusztulásba hajszolja önmagát. Jézus ebből szeretne mindannyiunkat kimenekíteni. Amen. Urunk Jézus Krisztus, hálát adunk azért, hogy Te összekötötted a mennyet a földdel. Köszönjük, hogy a Te keresztedbe fogózva fölállhatunk. Köszönjük, hogy a Te fényedben állva megvilágosodik minden, és megértjük, mi a fontos, és mi a kevésbé fontos. Megértjük azt, hogy minek kell első helyet biztosítani az életünkbe, és mi az, amit hátrébb sorolhatunk. Köszönjük, hogy Te ilyen rendet teremtesz a mi életünkbe. Szeretnénk Téged követni, szeretnénk a megváltás erejét tapasztalni. Kérünk, jöjj a mi szívünkbe, és a Te erőddel tölts el, a Te kegyelmeddel, bűnbocsátó erőddel mindannyiunkat. Könyörgünk Istenünk azokért az emberekért, akik az élet nehézségeit élik, és naponkénti tapasztalásuk, add, hogy a nagy gondok múljanak, és kérünk, add, hogy a gondolkozásunk is változzon, hogy az áldásokat, a hálaadásra okot adó dolgokat is meglássuk a mi életünkbe. Add Istenünk, hogyha egy rossz dolog történik, akkor add láthassuk meg azt a sok jót, amit mindamellette megcselekszel. Így kérünk, áld meg azokat, akik gyászolnak, áld meg azokat, akik eltávozott szerettük emlékével a szívükben vannak most közöttünk. Add, hogy áldott legyen az ő emlékezésük. Olyan hittel és reménységgel állunk meg előtted, hogy szeretteink hozzád érkeztek meg. Kérünk, áld meg a mi gyülekezetünket, családjainkat, áld meg ezt a népet, amelyben élünk, amelynek tagjai vagyunk, amelyért felelősséget érzünk. Könyörgünk az egész teremtett világért. Maradj velünk, Urunk Jézus. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.